Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Testvérek vagyunk, ez a címe a sorozatnak, amely a reformáció 500. évfordulójára emlékezik, katolikus módon, katolikus szemmel, katolikus szívvel. Az elmúlt három alkalommal megnéztük azokat a történelmi kezdeteket, amelyek 1517. október 31-től a wittenbergi vártemplom ajtaján megjelenő 95 tételtől indultak el Luther Márton ismert cselekedetével, amely átalakította a nyugat keresztényeinek a gondolkodását, és meghatározó mind a mai napig, hiszen nem egységes a nyugati kereszténység, és a kelet-nyugati egyház szakadás után, amely 1054-ben ment végbe, 1517-től több felekezetről beszélhetünk, amely egyúttal ugyanarra a Krisztusra, ugyanarra a Szentírásra hivatkozik, és az egyház címet követeli magának. Emlékezés és egységkeresés. Ez valójában a mi feladatunk. Itt a 21. század elején, bő 5 évszázaddal a reformáció elindulása után, hogy megtaláljuk azt az új módot, amellyel hűségesek lehetünk Jézus Krisztus utolsó vacsorai kéréséhez, legyenek mindnyájan egy. Ez egy olyan felszólítás a számunkra, amelyet nem kerülhetünk meg. Az ökumenizmus, ahogy végigvettük az elmúlt alkalommal, a 19. és a 20. század folyamán alakul ki, mozgalmi formájában 1910-ben Edinburgh-ban a nagy nemzetközi missziós konferenciához köthető, és hát ez immár 100 éve, hogy halad, folyik előre, és ez jelenti a protestánsok, az ortodoxok és a katolikusok egységkeresését. Most az 500. évforduló a reformáció kapcsán alkalmat ad arra, hogy újra átgondoljuk, és így az éter hullámain keresztül sokakhoz eljusson ez a fajta gondolkodás, hogy mit is vélünk Jézusnak erről a kéréséről. Legyenek mindnyájan egy. A János evangélium 17. fejezetének 21. versében olvassuk ezt, hogy ez érintse meg az értelmünket, érintse meg gondolkodásunkat, de a szívünket is, mert mindannyian testvérek vagyunk, akiket az Atya és a Fiú és a Szentlélek, vagyis a Szent Háromságra kereszteltek meg. Így az egységkeresés nem csak egy lehetőség, hanem egy kötelesség. És ennek a felismerése ösztönöz immár több mint 100 éve protestánst és katolikust egyaránt, hogy a Szentlélek segítségül hívásával, hiszen ő az egység lelke, eljuthassunk az egyre bővülő megértéshez, az egyre bővülő egységhez, amelynek immár vannak állomásai, vannak dokumentumai, vannak olyan találkozók, vannak olyan konferenciák, amelyek meghatározzák most már a jövőt is. A katolikus egyháznak a gondolkodása fokozatosan alakult és fejlődött az új jelenséggel kapcsolatban, hiszen először még senki nem tudta, nem érezte, hogy mennyire fontos Jézusnak ezt a szándékát megtartani. És amikor a protestánsok kezdtek egységesülni, akkor a pápa körül sokan úgy vélték, hogy ez nem tartozik ránk, és az egységet a visszatérésben jelölték meg. Nem mi szakadtunk el, mondták Rómában, hanem tőlünk szakadtak el azok, akik másképp gondolkodtak. Egyházról, a Szentírásról, a keresztény életről. És megfogalmazták az unionizmus meghatározását, fogalmát, amely pontosan ebben állt, hogy térjen vissza a római egyházhoz mindaz, aki korábban elszakadt. A 20. század elején tehát a katolikusok nélkül valósult meg a skóciai Edinburgh-ban a missziós konferencia. Emlékezzünk arra is, hogy épp itt Edinburgh-ban található egy skóciai Szent Margit kápolna, egy nagyon kicsi kápolna, de ez összeköt bennünket, magyarokat, az ökumené témájával, hiszen ebből a városból, ahogy említettem, indul el majd az ökumenizmus irányzata, és egy titokzatos katolikus szál éppen a mi skóciai Szent Margitunkban, aki Szent István király nővérének a lánya volt, megtalálható. Még amit ismernünk kell és tudnunk kell, hogy két nagy irányzat, egy gyakorlatiasabb és egy teológiai irányzat egyesül tulajdonképpen, amikor az Edinburgh-i konferencia befejeződik, ez pedig az élet és cselekvés, és az egyház és az egyház szervezet, és a hit és egyház szervezet nagy mozgalmai, amelyek ugyanazt, de különféleképpen igyekeztek megvalósítani. Egyik a gyakorlaton keresztül, a life and work, angol elnevezései vannak ezeknek az irányzatoknak, valamint a faith and order, a hit és egyház szervezet pedig elméleti, teológiai szempontból tanulmányozta a lehetséges egységet, amelyet sokban gátolt a világban megnyilvánuló relativizmus és egyfajta egyház ellenesség is. De 1925-ben egy bencés közösség a belgiumi Seftonyban elindítja a katolikusok és ortodoxok együttélését, és egy folyóirattal, az Irenikon, a békesség folyóirattal elindítja katolikus részről is az ökumenikus párbeszédet. 1935-ben pedig egy lyoni egyházmegyés pap, Paul Couturier, egy új lendületet ad annak a már 1908-ban javasolt egyetemes ima hétnek, amely a katolikusokra is hatott, és ez a lyoni egyházmegyés pap, Paul Couturier, 1953-ban hunyt el egyébként, szorgalmazta ezt az ima oktávát, hogy igenis mi katolikusok is imádkozzunk a keresztények egységéért. Még a II. Vatikáni zsinat előtt nagyon nagy tény volt egy híres teológus, Yves Congar domonkos atyának 1937-ben írt műve, a Megosztott keresztények címmel, amely profétai hangon szólt az egyház egységéről, illetőleg éppen arról, hogy hogyan is lehetne ezt az egységet megvalósítani. Még mindig a II. Vatikáni zsinat előtt vagyunk, és tudjuk, hogy 23. János pápa, aki 1959. január 25-én összehívta a II. Vatikáni zsinatot, nagy mértékben hozzájárult, hogy a katolikus egyház helyesen és jól értelmezze a protestánsoknál már elindult egységtörekvést. Ez tehát nem katolikus talajról, hanem éppen református evangélikus talajról indul el, de Jézus szándéka szerint. És hogyha a keresztényeknek a hivatása és a rendeltetése mégiscsak az, hogy együtt tegyenek tanúságot Urunk Jézusról, akkor nem mondhatunk le arról, hogy igenis keressük azokat a szempontokat, amelyek összekötnek bennünket, és találjuk meg azokat a lehetőségeket, amelyek azt segítik elő, hogy együtt és közösen tudjunk megjelenni a világ előtt, mint keresztények. Mert Jézus második fohásza rögtön azután, hogy kimondta, hogy a keresztények legyenek egy, mindezt azért, hogy a világ higgyen. Tehát nem csak önmagunkért vagyunk egységesek, hanem egy feladat, egy misszió, egy küldetés vonatkozik ránk, ami a keresztények összességének a feladata, hogy juttassuk el az evangéliumot a világ minden tájára. Ez a nagy missziós parancs, de ezt nem lehet különböző és megosztott formákban, hanem a lélek ösztönzésével közösen és együtt kell megvalósítani, felhagyni a belső szembenállással, és kialakítani azt a közösséget, amely egységesen tud megjelenni a keresők, a kérdezők a világ előtt, hogy a hit terjedjen, és a hitet egyre többen befogadják. 23. János pápa tehát még, mint Giuseppe Roncalli, ezen a néven született, a pápai diplomáciába kerül, és nagyon sok helyen megfordul, Bulgáriában, Törökországban, majd Franciaországban, és itt találkozhat mind az ortodoxia, mind a zsidóság, az iszlám világával, de a protestantizmussal is, Franciaországban például. És amikor velencei pátriárka lesz, 12. Pius elhunytával, őt választják meg Péter utódának, és 1958-tól 63-ig tölti be ezt a feladatot, és lesz a római katolikusok pápája, Angelo Giuseppe Roncalli, az a személy, aki előkészítette a II. Vatikáni zsinatot, még pápává választása előtt, és szorgalmazta az ökumenizmus kibontakozását. Jól tudjuk, hogy ő maga is, még mint párizsi nuncius, kijelenti, hogy két ragyogó híd Párizs és Isztambul között két civilizációt jelent. De mint egy tündöklő szivárvány emelkedik ki, amelyben ott lebegnek Jézus imájának utolsó szavai, legyenek mindnyájan egy. Kelet és nyugat egysége mennyire fontos, de még fontosabb, hogy az egyház maga is itt Európában egységes legyen. Egy kis visszalépéssel még emlékezzünk meg arról, hogy 12. Pius pápa szintén pozitíve nyilatkozott a keresztény egységtörekvésről, már kezdte felismerni, hogy ez valóban a Szentléleknek a munkája. Így tehát a zsinat előtti két pápában nagyon pozitív és jó fogadtatásra talált ez a fajta törekvés, és az egységtitkárság, amelyet 23. János létrehoz, hogy szervezze meg a II. Vatikáni zsinatot, milyen kérdésekről tárgyaljanak, kiket hívjanak meg arra, hajtó motorja lesz. Tehát az egységtitkárság annak, hogy a katolikus egyház valóban tevékeny részese legyen az ökumenikus párbeszédnek. A II. Vatikáni zsinat meghirdetése óta megmozdult nem csak Európában, de az egész világban a keresztények közössége, mind a protestáns területen, mind az ortodox területen egyaránt, és érdeklődéssel várták, hogy mi lesz majd ez a nagy zsinat. Mindegy 3 év állt a rendelkezésre, hogy előkészítsék ennek minden szempontját, és majd 1962. október 11-től indul el a II. Vatikáni zsinat, a 21. egyetemes nagy zsinat, a püspökök nagy megbeszélése, amely döntő volt és szinte mérföldkő a keresztény egységtörekvés területén.
Kránic Mihály atya reformációról szóló műsora után híreim következnek.
A mikrofonnál Rózsa Katalin.